Isebb Csikán Attila, az Alteo NRT vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Témánk a megújuló energiaforrások fejlesztése, és a beszélgetés egyik apropója, hogy az Alteo NRT a közelmúltban nyilvános részvénykibocsátást indított el. Ugye tőkeemelést terveznek ebből. Mire van szükség? Mi lesz ebből a pénzből?
Van nekünk egy 14-15 milliárd forintos beruházási programunk, amit szeretnénk megvalósítani a következő 2-3 évben, és ugye ennek kell nyilván egy tőke lábát is megteremteni, ezt szeretnénk ezzel a részvénykibocsátással.
Miről szól ez a beruházási program?
Igazából három fő része van a növekedési terveinknek. Egyrészt ezeket az iparvállalatokat, amikről a beszélgetés első felében beszélgettünk, mi már azért elég régóta megközelítettük, és ezt a stratégiát, hogy hogyan kellene fenntartható módon működni, értelmezhető költséggel, jó ellátásbiztonsággal, és minél zöldebben, minél megújulóbban, minél klímatudatosabban, inkább így mondom, ezt jó néhány vállalattal csináljuk, de ebben egy erős növekedés van. Tehát meglévő partnereink is szeretnének új üzleteket csinálni, illetve van néhány új partner, akivel szeretnénk elkezdeni együttműködni. Ez lehet, jelenthet erőműépítést, jelenthet üzemeltetést, karbantartást, gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy energiastratégiát közösen valósítunk meg. Ez az egyik növekedési faktor. Ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy ma már ezeknek a vállalatoknak konkrét viszonya van, vagy akinek még nincs, annak nagyon rövid időn belül lesz ehhez a dologhoz. A másik, hogy Magyarország júniusban a magyar parlament elfogadta a megújuló támogatási rendszert. Ugye van egy nemzeti megújuló cselekvési terv már elég régóta, amit szeretnék végrehajtani, és ugye most a parlament hitettett amellett, hogy akkor ő ebben elindulna. Ez 2020-ig már egy elég jelentős beruházási nagyságrendet igényel, és hát én persze azt gondolom, hogy 2020 után is folytatódni fog. De ez több száz millió eurónak, vagy így mondanám, hogy 1-200 milliárd forintnak a befektetését is igényelheti, aminek egy részét szeretnénk mi megcsinálni. Vannak olyan konkrét projektjeink, akár villamos energiatermelésbe, akár hőtermelésbe, amiben szeretnénk befektetni. És hát a harmadik rész az pedig ugye nekünk a megújuló erőművek mellett földgázos kiserőműveink is vannak. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan erőművek, amik a fogyasztóhoz települnek, testre szabottan látják el, és ezért sokkal magasabb a hatásfokuk, mint a nagy erőműveké. Tehát egy versenyelőnyük van a nagyokhoz képest, illetve nyilván ez is klímavédelem, mert ugye, hogyha 100 gázból nem 50 energiát csinálok, hanem 85-öt, akkor ez nyilván ugye azt jelenti, hogy a klímát is védem ezzel a dologgal. Persze csak akkor, ha azt a 85-öt fel is használom, és nem pedig elengedem valahová, tehát a hatékonyság is fontos. Na most ezekben is szeretnénk fejlődni, illetőleg ezekből csináltunk mi egy úgynevezett virtuális erőművet, ami azt jelenti, mint amikor a sok kicsi hal összeáll, és úgy csinál, mintha egy nagy hal lenne, vagy messziről a ragadozó legalábbis úgy lássa, hogy ő is egy másik ragadozó. És ezzel a virtuális erőművel így mi képesek vagyunk olyan piacokon is megjelenni, ami igazából a nagy erőműveknek lenne a piaca. Ez egy elég sikeres működés, elég jól megy, és ebben is szeretnénk fejlődni. Úgyhogy ez a három terület összességében egy elég jelentős növekedésre számítunk, és ennek a finanszírozását szeretnénk részben tőkével megteremteni.
Mondjuk egy néhány számot, nyilván nagyon sok eltérés van, ahány ipari fogyasztó, nyilván annyiféle szám jöhet ki a végén, de hogyha mondjuk veszünk egy átlag magyarországi vállalatot, az ő ingatlan állományával, egy átlag feldolgozóipari céget, ha elindul ezen az úton, megújuló források, decentralizált termelés, nyilván hatékonyságjavítása, milyen számokat tud elérni pusztán az energia oldalon? Mit mutat a gyakorlat?
Hát ugye eleve azt tudnám mondani, hogy elég kevés olyan cég van, ahol ne lehetne kétszemű megtakarítást a fogyasztásban elérni egy jó programmal. Még a viszonylag új beruházású cégeknél is ez működik. Ez nem csak azért van, vagy nem feltétlenül azért van, mert pazarolnának a cégek, ez nem igaz, hogy pazarolnak, a legtöbben nagyon is tudatosan gazdálkodnak az energiával, viszont egy picit holisztikusabb megközelítésben, egy kicsit messzebbről rátekintve az energiára létezhetnek olyan megoldások, amit ő egyedül nem tud elérni, nem tud megoldani, de mi el tudjuk vele érni. Hogy mondjak egy példát arra, hogy milyen lehetőségek vannak. Ha egy iparvállalat szeretné saját magát zöld energiával ellátni, akkor nyilvánvalóan ő soha nem fog tudni egy adott szint fölé menni, mert minél minél jobban emeli a százalékot, hogy mennyit lát el, annál drágább lesz ez a megoldás. És 100%-ra, tehát amikor mínusz 30 fok van, akkor is ezzel fűteni, vagy amikor sötét van, akkor is ezzel világítani, ugye? Nem fog tudni, nem lesz értelme, mert nagyon-nagyon drága lenne. Ha viszont együttműködik egy olyan céggel, ami mi vagyunk, akinek van megújuló energiás portfóliója, akkor adott esetben mi képesek vagyunk neki az optimumot meghatározni, hogy mennyit termelje meg ő maga, és mennyit vásároljon egyéb eredetigazolt energiával, találtal eredetigazolt zöld energiából, és ebből együtt jöhet ki egy arány. Ez az arány lehet egy olyan vállalat, ahol ez csak 10-15%, vagy 20%, mert olyan jellege van a cégnek, hogy többet nem enged meg. De például egy autószalonban mi most csináltunk 100%-os ellátást, 100%-os zöld ellátást, nekik ez nagyon fontos az üzleti stratégiájukban, és a 100% úgy jött ki, hogy 30%-át ott helyben megtermeljük, ahol az autószalon van, egy kis erőműben, és a maradék 70%-ot pedig egy teljesen máshol levő, az országban máshol levő megújulós erőművünkből szolgáltatjuk. Nyilván úgy, hogy éves átlagban jön ki a 100%, mert ugye lehetnek olyan pontok, amikor ez valamivel kevesebb, de amit őt érdekli, hogy az éves fogyasztása a 100%-ban az éves termelésével legyen, zöld termelésével legyen összhangban. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy megtakarítás oldalról nagyon jelentős a potenciál, termelés oldalról mindenkinek más a lehetősége, de akinek 20% a realitás, az érje el a 20%-ot, akinek meg nyilván a tiszta zöld energiára van szüksége, az érje el azt. És hát azért azt hozzáteszem, hogy azért mi beszerzésben, ugye nekünk van gázkereskedelmi, villamosenergiakereskedelmi üzletágunk, van ez a virtuális erőművünk, tehát mi azért beszerzésben, fogyasztás optimalizálásban is tudunk segíteni, sőt ugye adott esetben közösen csinálunk olyan programokat, ahol az ő termelés programozását is meg tudjuk nézni energetikai szempontból, hiszen ebben is nagyon komoly potenciál van, hogy a termelés programozás különböző szempontjai közé az energetika is megfelelő hangsúllyal kerüljön be.
Mondja, ez a jövő? Tehát amikor egy energiacégről fogunk beszélni mondjuk 2020-ban vagy 25-ben, akkor az mindezt fogja csinálni, amit ma az Alteo csinál? Mert ugye még mindig azt gondoljuk, hogy egy energiaszolgáltató vagy egy kereskedő az megveszi valami nagy erőműtől az energiát, elszállítja A-ból B-be és ezt elszámol és ebből él. A modell inkább az, amit önök csinálnak?
Hát ugye azt tudom mondani, hogy beszéltünk arról, hogy mennyire lehet előre gondolkodni, meg előre látni, és 15 éve mennyire láttam előre a mai helyzetet, és akkor egy valamilyen bizonytalansággal válaszoltam. Most viszont egészen biztosan tudom azt mondani, hogy ez a jövő, sőt, igazából ez már a jelen. És ne csak abba gondoljunk bele, hogy az Alteo hogyan mozdul előre a piacon, és az elmúlt években hogyan tudtunk kétszínű növekedést elérni, pontosan azért, mert olyasmivel foglalkozunk, amire a piacon igény van és válasz van, hanem gondoljunk arra, hogy például a nagy multinacionális cégek is külön üzletágakat, vagy külön vállalatokat alapítanak erre a smart energy-re, vagy testre szabott szolgáltatásra, ugye most az E.ON is, meg az RWE is, ugye Németországban ezt megcsinálta. Németországban azt mondják, hogy 2020-ra, tehát nem 50-re, 20-ra, 4 év múlva, ezekből az okos szolgáltatásokból, testre szabott szolgáltatásokból nagyobb árbevételük, vagy nagyobb nyereségük lesz, mint a hagyományos földgáz és villamos energia kereskedelemből. Tehát abszolút ez a jövő, én azt gondolom, mindig szükség lesz a nagy rendszerekre, mindig szükség lesz a klasszikus hagyományos energiaellátásra, a mindiget azt az én mondjuk azt, hogy egy emberöltönyi időre értem a mindiget, ugye? Az örökké volt a definíciója ebben a szempontból 20-30 év, de enélkül már nem lehet meglenni, amit mi csinálunk, én azt gondolom.
Ha már itt tartunk, ön szerint hogyan néz ki mondjuk egy egészséges energiamix egy Magyarországhoz hasonló adottságú országban, vagy éppen Magyarországon, tehát mondjuk egy 10-15 év múlva hogy fog kinézni, vagy hogy kellene, hogy kinézzen, hogy üzletileg, gazdaságilag és szociálisan is fenntartható legyen az energiagazdaságunk?
Hát én azt gondolom, hogy itt két-három dolgot lehet kijelenteni. Az egyik az az, hogy a megújuló energia mainál nagyobb teret kell, hogy kapjon. Ugye ma egy durván 10%-os vagy egy kicsit az alatti arányról beszélgetünk, és ezt azért én teljesen reálisnak látom azt, hogy 20%-ra a duplájára föl lehetne emelni mondjuk 10-15 év alatt. Még ennél akár nagyobb ambíciókat is dédelgethetnék, de mondjuk maradjunk a konzervatív talajon. Én azt gondolom, hogy fenn fog maradni Magyarországon a nukleáris energiának az aránya, tehát az a 40% körüli arány az fennmarad. Most ugye mindig attól, hogy termeléshez vagy fogyasztáshoz nézzük az arányt, hogy ez hogy változik, de lényeg az, hogy ez fennmarad. Azt is gondolom, hogy földgáztermelésre szükség lesz, földgáz alapúra, mert ugye az adja rugalmasságot a rendszerben. A kicsi földgázmotorokra is, amik a legjobbak ebből a szempontból, amiket mi csinálunk, de a nagyobb földgázerőművekre is mindig szükség lesz. És én azt gondolom, hogy ez a három kell, hogy adja az ország termelésének a gerincét, tehát 80% fölötti. A mai magas importarány szerintem hosszú távon azért vissza fog egy kicsit szorulni, ez nem biztos, hogy stratégiai szempontból egészséges, bár egyébként pénzügyileg jó, mert ha mi olcsóbb a külső kintről hozott energia, mint a bent termelt, de azért ez sem fog örökké tartani, hogy olcsóbb, ugye, mert itt a külső piacok, amik az energiaárakat meghatározzák, azok nagyon-nagyon hektikusak. Tehát különösen évtizedes távlatokban nézve, ugye akármi lehet a duplája is, lehet meg a fele is bárminek, hogy így mondjam, szép matematikai pontossággal.
Egyébként ugye van Európában egy sokak által talán szélsőségesnek minősített, vagy sokak által szélsőségesnek tekintett például ugye a Németország, az Energiewende, ugye ahol az a döntés született a Fukushimai erőmű, a nukleáris erőmű baleset után, hogy nukleáris erőművekre nincs szükség, és általában a hagyományos energiatermelése sem, hanem inkább zöld. Ha lehet, akkor maximálisan zöld. Mit gondol erről? Mennyire működik ön szerint így messziről nézvést az Energiewende Németországban?
Hát ugye azt kell mondjam, hogy én ebben sokkal jobban hiszek, mint az átlag. Németország eszméletlen méretű energiapiac. Tehát eleve mondjuk teljesen más Magyarországgal, ne is hasonlítsuk össze. Minden százaléknak óriási jelentősége van, és ehhez képest már 30 körül járnak, és 45-öt szeretnének elérni. Ugye az előbb meg azt mondtam, hogy Magyarország talán 20-at reméljük, hogy elfog. Tehát ők teljesen máshol járnak. Én azt gondolom, hogy amit ők csinálnak, az egy abszolút tudatos történet, tehát ez nem szerencsétlenkednek, ahogy néhányan szokták itt mondani, hogy hát ki tudja, mi lesz ebből. Ugye rengeteg pénzt tettek a megújulóiparba, a világvezető megújuló vállalatainak egy nagyon jelentős része német. Szokták mondani, hogy hát a kínaiak átvették a napelemgyártást, de meg kell nézni, hogy a magas hozzáadott értékű részegységeket a kínai napelemgyáraknak milyen cégek szállítják. Például németek, ugye? Ők annak a pénznek egy részét, vagy egy jelentős részét, de még az is lehet, hogy többet, amit arra kell költeniük, hogy ezt a megújuló arányt fenntartsák, vagy növeljék, az bőségesen visszakeresik azzal, hogy ők a megújuló energiaiparban mikor a tulajdonosok, meg milyen befektetők. Tehát egy nagyon-nagyon tudatos energiapolitikát folytatnak, amivel egyébként a németek mindig is jók voltak. Tehát amióta van ipar a világon, azóta azt gondolom, hogy érdemes őket figyelni. És a másik pedig, amit gondolok, ugye, hogy azért elég profi módon próbálnak lépést tartani az egyébként nagyon gyorsan változó és nagyon javuló környezettel, ami azt jelenti, hogy mindig akkor arányt tesznek be, ami éppen még belefér, ahhoz, hogy ne okozzon ez nagy zavarokat a rendszerben. Egyre fejlődik fejlődnek a virtuális erőmű technológiák, az energiatárolás, újabb és újabb szoftveres és tudásalapú megoldások vannak arra, hogy egy energiarendszerbe hogy lehet egyre nagyobb megújulót tenni, és ők ezt mindig beteszik. Ha egy kicsit túl gyorsan haladnak, akkor visszavesznek a tempóból. Ugye most azt mondták, hogy korlátozzák az egy év alatt belépő új erőműveket, szélerőműveket, aztán amikor majd újra fel lehet, akkor megint a turbót majd bekapcsolják ehhez a dologhoz. Én hiszek az Energiewendébe, azt kell, hogy mondjam.
Visszatérve Magyarországra, hiszen nyilván az Alteo NRT szempontjából is ez egy fontos kérdés, a magyarországi környezet mennyire tudatos ön szerint? Tehát a magyarországi szabályozási környezet, például az új támogatási rendszer, ami ugye ettől azért kezdve elérhető, ez mennyire mutat ebbe az irányba?
Én lehet, hogy most meglepő, amit mondok, de én a magyar megújuló energetikai szabályozást egy sikertörténetnek tartom abból a szempontból, hogy stabil, kiszámítható. Ez nagyon-nagyon fontos egy befektetőnek, és nem minden ország mondhatja ezt el magáról. Ugye ideig volt egy kötelező átvételinek hívott rendszer, egy KÁT rendszer, amelyik most már lassacskán másfél évtizede van hatályban, és mindig az történt, ami a törvények bele volt fektetve, és mindig úgy történt, ahogy. És én azt erre számítok a Metárról is, hogy ugye Metár ez a megújuló támogatási rendszer, hogy a Metár is egy kiszámítható, stabil rendszer lesz. Nyilvánvalóan lehetne nagyobb megújuló arányt elérni nagyobb támogatással, de ezt nem biztos, hogy az ország gazdaságilag megengedheti magának, vagy meg akarja engedni magának. De nem az a első számúlag fontos, hogy mennyi támogatást allokálunk erre, az is fontos nyilván, hogy ne legyen túl kevés, de az is nagyon fontos, hogy kiszámítható, stabil rendszer legyen, és miközben egyébként az energetikában nagyon sok radikális változás, meg szabályozási kihívás volt az elmúlt másfél évtizedben, ehhez képest a megújuló energetika gyakorlatilag egy permanensen jól működő dolog. Ugye egy kritika van, vagy kritikát tudok megfogalmazni, hogy a nemzeti megújuló cselekvési tervet ugye azt a 5 éve elfogadta az országgyűlés, egy picit sokáig tartott, amíg a törvényt is mögé tettük, de most már mögé tettük, úgyhogy most erre foglalkozunk azzal, hogy akkor ezt meg is tudjuk valósítani.
Ebben a környezetben ön szerint mit jelent, vagy mit üzen a befektetőknek az, hogy most kicsit sarkosan fog fogalmazni, az elmúlt hetekben sok vitát lehetett olvasni, hallani ugye a szélenergia termelésnek a lehetőségéről, hogy gyakorlatilag lehetetlen lesz szélenergia termelő kapacitásokat Magyarországon létesíteni.
Igen, hát ugye ez egy portfólió befektetőnek nem olyan nagyon nagy probléma, ugye aki sok technológiában, ugye sok vasat tart a tűzben, hogy így fogalmazzak. Aki rátett egy technológiára, és ez mondjuk pont a szél volt, annak ez nagyon rossz hír. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy kormánynak egyébként joga van arra, hogy meghatározza az energiastratégiát, az energiapolitikát, és ezt egyébként Norvégiától, Koreán át az Egyesült Államokig mindenki csinálja is. A Metárban is azzal leírva, hogy az energiahivatalnak évente joga van meghatározni, hogy milyen technológiára ír ki tendereket. Ugye? Hogy milyen technológiákat szeretne a megújuló piacon látni. Tehát magyarán szólva az, hogy most egy darabig úgy tűnik, hogy szélre nem fognak kiadni ilyen engedélyt, az egy faktum, erre én nem tudok mit mondani, én szeretnék arra koncentrálni, hogy mire lehet, és azt gondolom, hogy napra, biomasszára, biogázra, egyebekre lehet majd kiadni. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy Magyarországon 10 éve nem adnak ki engedélyt szélparkokra, tehát de facto ez a helyzet 10 éve így van, ebben semmi újdonságértéke nem volt nekem, hogy most már ezen túl megint nem lehet, amit egyébként eddig se lehetett. És mondom még egyszer, én azt gondolom, hogy egyébként arról az a magyar energiapolitika kellően rugalmas lesz, és amikor a helyzet változik, és megint úgy gondolja, hogy be lehet tenni szereket a portfólióba, akkor be fogunk tenni szereket, ez nem egy örökké valóságnak szóló döntés volt.
Egyébként, amikor megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor a hasznosítás oldalán csak áramtermelésről kell gondolkodnunk, mondjuk Magyarországon, maradjunk akkor Magyarországnál, vagy vannak más területek, tehát mondjuk távhő, hőpiac általában, ezek ugyanolyan fontosak?
Hát abszolút, sőt azt mondom, hogy talán távhőben még nagyobb lehetőségeink vannak. Egész egyszerűen azért vannak nagyobb lehetőségeink, mert több olyan távhőrendszer van, ahol a megújuló megoldásoknak az alkalmazása az egész egyszerűen olcsóbb lenne, mint a jelenlegi általában földgáz alapú energiatermelés. Tehát itt nem arról kellene beszélgetnünk, hogy akkor mennyi támogatásra van szükség hány évre, hanem az elején kell ezt a dolgot egyszer megtámogatni, és utána kezdve ez egy önfenntartó, önjáró dolog tud lenni. Ráadásul erre ugye EU támogatási lehetőségek is lennének, hogy ilyen kiírások lesznek, akkor ez mindenképpen nagy beruházásokat indukálhat, és akkor utána már gyakorlatilag ezekben a távhőrendszerekben, mondjuk biomasszával termelni energiát, az olcsóbb lesz, mint földgázzal. Azt persze hangsúlyozom ugye mindig, hogy egy portfólióról beszélgetünk, tehát nem azt mondtam meg most, hogy 100% biomasszával kell ellátni, hanem minden városban megvan annak a reális mértéke, van, ahol ez egyébként nulla. Értelemszerűen, ahol nincs biomassza. Ugye? És ahol az erdő közepén vagyunk, mondjuk az erdő közepén ritkán vannak városok, de ott meg ugye sokkal magasabb, vagy ahol energiaültetvényeket, energiaerdőt lehet jól telepíteni, vagy a kettőnek is van valamilyen mixe. Lényegtelen. A lényeg az, hogy ezt is mind mindent észre kell csinálni, de óriási potenciál van benne. Én nagyon remélem, hogy a megújuló távhő termelésre is megszületik a szabályozás rövidesen.
Ez a szabályozás mennyiben lesz más? Ugyanannyira lesz nagyon más, mint mondjuk az energiapiac, hogy az első beszélgetésünk első felében szó volt erről, hogy a egészen más közgazdasági gondolkodást, más üzleti modelleket kíván a megújuló energiaforrásoknak a minél nagyobb hasznosítása. A távhőben ugyanez a változás fog bekövetkezni ön szerint?
Hát muszáj lesz neki, ugye, mert most van egy olyan távhő árazási rendszer Magyarországon, amelyik teljesen jól működik földgáz alapon, nincsen vele semmi baj, de csak földgáz alapon működik jól, és ennek az egyik fő oka például az, hogy egy évre szól. Tehát mindig egy évre előre lehet tudni az árakat. Na most ugye nyilvánvalóan egy beruházást nem lehet úgy csinálni, hogy egy évre, mert nem kapok rá finanszírozást, ugye, hogy egy évre látok előre. 10-15 éves üzleti tervet kell tudnom letenni, ezt valamilyen módon meg kell tudni a szabályozásnak támogatni, hogyha nem is betonozom le 10 évre az árakat, mert azt meg nyilván nem lehet a mai világban, de valamilyen árképletes vagy egyéb megoldással, mi egyébként erre dolgoztunk ki és juttattunk el javaslatokat, de nem egyedül mi, hanem nagyon sok olyan cég, aki ezzel foglalkozik. Tehát vannak erre megoldások, vannak erre javaslatok, de ezen radikálisan igen, dolgozni kellene és változtatni kellene.
Ha már említett a finanszírozást, a bankok kedvelik? Ma már kedvelik a zöld energia megoldásokat?
kedvelik, és azt tudom mondani, hogy ők is hisznek a szabályozásban, ez annyira igaz, hogy amennyi időre, ahány évre az embernek szerződése van ugye valamilyen módon a szabályozással, tehát legyen ez a régi kátrendszer, vagy majd az új metár, vagy akár egy távfő, körülbelül annyi évre is adnak bankhitelt.
Mit gondol, térjünk egy picit vissza arra, hiszen hogy a beszélgetésünknek a második felén, ennek az elején említettem, hogy az Alteo ugye egy nyilvános részvénykibocsátást indított el, és ugye számítanak a magánbefektetőkre is, hogyha jól láttam a közleményeket. Mit gondol, Magyarországon mennyire lesz erre fogadó kész, vagy képes a piac? Tehát mennyire lesz népszerű a magyar magánbefektetők körében a zöld energiaüzlet?
Hát lehetek nagyon őszinte, akkor azt mondom, hogy remélem, hogy az lesz. Tehát nem tudom, hogy az lesz-e. Azért nem tudom, mert egyébként ugye általában Magyarországon a lakossági részvény tulajdonlás aránya nagyon alacsony. Tehát nagyon nehezen fordulnak az emberek az egyedi részvények felé. Ennek ezer is egy oka van, de a lényeg az, hogy mi nagyon erősen próbáljuk kommunikálni, hogy mi kik vagyunk és mit szeretnénk, és próbáljuk az embereknek elmondani azt, hogy miért érdemes részvényt birtokolni. Természetesen, mint minden, tudom, unalmas vagyok ezzel. Megfelelő arányban a portfólión belül, ugye? Tehát nem kell a teljes vagyonát valakinek részvénybe tartani, de mindenkinek van egy olyan aránya, amit ő meg tud találni magának. Miért jó a részvény? Azért jó a részvény, mert magasabb a hozama alapból, magasabb lehet a hozama, mint sok alternatív befektetésnek, és nyilván miért kell ésszel bánni vele, mert természetesen kockázatosabb. Ugye az egy örök pénzügyi alapvetés, hogy minél magasabb a hozama mellé általában, annál magasabb kockázat jár, és vice versa. Tehát nagyon a mai hozamszegény világban egy nagyon értékes része lehet a portfóliónak. A másik, ugye, hogy konkrétan az Alteo részvényre, meg azt tudom mondani, ugye, hogy egy nagyon erős növekedésnek nézünk elébe. Én azt gondolom, hogy egy ilyen növekedésnek egy megfelelő részvényárfolyamban is meg kellene tudnia nyilvánulni. Nyilván ezt nem lehet megígérni, de törekedni kell rá, és törekszünk is rá, hogy az értékét maximalizáljuk a cégnek. Illetőleg hát ugye már a tavalyi év után osztalékot is fizettünk, tehát a növekedés mellett azért szeretnénk majd, ha a cég megengedheti magának, akkor osztalék ágon is előre lépni. Tehát összességében én azt gondolom, hogy ez egy jó megfontolás, nyilván mindenkinek el kell döntenie, és nagyon reméljük. Nekünk küldetésünk az, hogy nekünk legyen lakossági tulajdonos, legyenek lakossági tulajdonosaink, tehát én nagyon fontosnak tartom az intézményeket, hosszú távon számítunk az intézményekre, ma is vannak, és remélem, hogy még bőven lesznek is ilyen tulajdonosaink, de mi ezt az egész tőzsdei részvény kibocsátást szeretnénk minél inkább annak is alárendelni, hogy legyen érdemi lakossági részvétel. Ez miért fontos? Azért fontos, mert hosszú távon gondolkodunk. Ez egy elsődleges kibocsátás, ugye IPO-nak, Initial Public Offering-nek hívják. Az elsődlegesben valamilyen módon implicit azért benne van, hogy akkor lesz majd másodlagos, meg harmadik, meg negyedik, meg x-edik. És valóban így van, hogy még hosszú-hosszú évekig én azt gondolom, hogy ha a cég tud nőni, akkor ez a finanszírozásának egy fontos lába lehet. De ezt akkor egyszer ki kell tudni alakítani ahhoz, hogy ez nőjön is. És ugye akkor van egy részvényben életlikviditás, a sok-sok kis befektető tulajdonosa van. Ha 6-7 nagy intézmény a tulajdonos, akkor az ugye nem egy jelentős életük, nem adnak vesznek minden nap, hanem ők tartják a részvényt a portfóliójukba. Úgyhogy szeretnénk ebben előrelépni, nem lehet egy alkalommal csodát tenni. Viszont azt is gondolom, hogy akik jönnek velünk ezen az úton, azoknak jó esélye van arra, hogy ennek örüljenek majd.
Ez visszahathat a piacra? Tehát az, hogyha mondjuk minél többen vásárolnak magánbefektetők mondjuk Alteo részvényt, akkor ez vissza foghatni egy idő után ön szerint? A megújuló források megítélésében, használatában?
Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát hogyha valaki esetleg tulajdonos egy ilyen cégnek, és ennek örül, és ez egy sikeres dolog, akkor nyilván az egész, hát ugye ezt csúnyán sztorinak szokták mondani, ugye iránt bizalmat épít. Tehát maga az az ötlet, hogy a megújuló zöld energia legyen egy országban, ez iránt is építi a bizalmat. Ez egyébként megjegyzem egy nagyon nagy felelősségünk is, hiszen ez azt jelenti, ugye, hogy a cégnek a hatása a saját magánál sokkal nagyobb.
Ifjabb Csikán Attila, az Alteo NRT vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.